itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szécsi Noémi, Nyughatatlanok, 5. befejező rész.
Ostende, micsoda kietlen hely!
De legalább van tengerpartja.
Nők csúfak, de jól öltöznek. Őt nézed? Gyerekei nevelőnője. Fél esztendőn át ostromoltam. Így annál jobban esett végül. Nézd, én nem gazdálkodom, nem járok vadászni, és végső soron minden férfi passzióval felhagyta. Ezt kivéve. Kell valami, hogy tudjam magam férfiként becsülni.
Olyan passziót űzöl, ami tetszik. Csak az én becsülésemet ne kérd hozzá.
Szívből csodállak, barátom. Neked aztán énekelhetik dalokat a sirének, viaszt gyömösölsz a füledbe, árbóchoz kötözöd magad, és kísért szemű búskomor nődre gondolsz.
A feleségem egyetlen örömem és támaszom ezekben a nehéz időkben. Szívében és szellemében erős asszony. Zokszó nélkül vette tudomásul, hogy Brüsszelt is oda kellett hagynunk. Követni fog a pokolba is, ha kell. A magam részéről mindig is szépnek találtam. És még most is kellemes arcú, arányosan telt meg.
Szó se róla, valaha szép lány volt, és úgy hallom, akad olyan, akinek még így asszonyként is tetszik.
Mégpedig?
A nejem szerint Fábián Londonból leveleket küldözget neki Tónin keresztül. Kitartó egy spion. Ha jól tudom, a napokban ő is ide érkezik.
Úgy látszik, Ostende lett a világ közepe. Mindenki ide gyűlt. Én éppen Lady Odillal sétálgat valahol.
Megbántam már ezt a sétát. Forduljunk vissza.
Azt is megbánta Lady Odile, hogy eljött meglátogatni.
Párizsban megígértem, és mindenképpen el akartam újságolni, hogy Louise lányom viselős lett a lengyeltől.
Lám, mindenki várandós.
Maga is?
Isten őrizzen.
A gyermek ajándék. Alakjában Isten küldi nekünk a jót. A maga kislánya ragyogó szépség. A kisfiú...
Bűnösnek érzem magam, amiért a világra hoztam őket. Ha elég idősek lesznek, visszamennek abba az elátkozott országba, hogy mindenféle szabadságokért harcoljanak. Nem szülhetek több magyar gyereket.
Tehát mégiscsak várandós?
Hűvösödik. Visszakísérem a szállodába.
Ami magának nem sikerült, sikerülhet a lányának. Talán hozzá mehetne legkisebb fiamhoz. Címet, vagyont nem örököl, mert a férjem, aki eleinte szabad gondolkodónak mutatta magát, most, hogy Bertrand egyre jobban hasonlít a természetes apjához, egy szóval az uram közölte velem, ha én meghalok, a kis bastard nem számíthat semmi jóra. De kis szerencsével talán ráírathatnék egy párizsi házat.
Minő romantikus agyrém.
Igen, lehet. Elképzelem a férjemet, mint gonosz várurat, amint a pincében leláncolva tartja Bertrand. A maga szépség és erdőt lánya, virágot szed az erdőben, a klastrom romjainál meghallja a szenvedő rab nyögéseit, kiszabadítja, síron felett titokban eljegyzik egymást, de a gonosz várura nyomukban van, mert valójában magának szemelte ki a szép szüzet, a végén persze minden jóra fordul, mint minden valamire való regényben.
Sajnos az élet nem romantikus regény, Lady Odile.
Huszonöt esztendeje még egy poros kis erdélyi kollégium előadó termében ültünk, és most, 1854 kora nyarán itt szivarozunk az előkelő osztendei plázson, és nézzük a naplementét. Hát nem csodálatos, ha? Diadalmasan telt a fiatalságod, szép nőket öleltél, kortársaid ámulva figyeltek. Jött a házasság, jött a forradalom. Mivé lettél? Mit remélhetsz még?
Te amnestiát kértél. Igazali?
És jóformán semmit nem tettem a forradalomban. Hatásköröm sem volt, nagyot cselekedni.
Ó, egyen meg a fene. Te idézted a kollégiumi időket, ahol a nagybirtokos és a köznemes fia közös padban ülve egyaránt a szabadságra és a haladásra esküdött.
Ja, nem vagyunk már kamaszok, barátom. Hogy te talán nem szeretnél bármi áron hazajutni? Újra látni a tieidet, lábaddal az anyaföldet tapodni?
Az én anyám meghalt. Apám és rokonaim még élnek. Ott van nagylányom is. Ha ők nem volnának, Isten bocsássa meg, de nem tudom, igazából kívánnék-e valaha visszamenni abba az országba, ahol aki csak teheti, megpróbálja elfeledni Petőfit, Táncsicsot, minket, és velünk az eszmét, amely előbbre lökni hivatott a hazát és népeit.
Este gyere el a kaszinóba! Sógorom érkezik otthonról! Szeretném az itteni magyaroknak bemutatni!
Tántorok haza?
A kaszinóban voltam.
Na és? Játszott? Veszített?
Almásié elhozta a sógorát. Most érkezett hazulról. Sóra bemutattuk magunkat neki. Ott volt báról Lányi Lajos, császári huszárfőhadnagy. Kezdettől fogva a forradalomhoz állt. Aztán Dégi Miska, aki bemaradt, harcolt a végsőkig. Ott volt a maga után koslató Fábián is, Kossuth hírszerzője. És még sokan. Végül én mondtam meg neki a nevemet. Azt mondja, csak... Nem az a Bárdi Rudolf vagy, aki Olaszországból Nizzán keresztül Kutaiába szökött. Megmentette Kossuth életét, aki a hajóról papagájokat lődözött. Nem, mondtam neki. Erre azt mondta, akkor... Csak az a Bárdi Rudolf lehetek, akinek 49. januárjában kiirtották a családját az olajparasztok.
Magasság. A lányunkat. miért néztek így rám?
Ülj le, Amál. Nekünk is van számodra meglepetésünk.
Igen!
Miért hazudtál nekünk?
Én?
Amikor legutóbb találkoztunk, és te Magyarországról, Pestről tértél vissza, ott már mindenki beszélt, hogy az egész családom odaveszett a mócok által.
Micsoda? Ki mondja ezt?
Almási báróné öccse, ki Pesten veled egy társaságban forgott.
Az meg kicsoda? Nem mond igazat.
Hagyj az Isten, oda szállod az eget! Meddig akarsz még hazudni?
Bocsáss meg, Dolphin, téged akartalak kímélni.
Hányszor néztél rám úgy, hogy tudtad, hogy anyám, apám, testvéreim, gyermekem oda vesztek? Miért hitted azt kíméletnek, ha életben és biztonságban hiszem őket?
Köszönöm, Máni.
Maga most ne szóljon közbe!
Azért nem mondtad el, mert az öcsém megkért rá?
Nehezebb kérdés jön. Nem elég bólogatni. Miért kérsz meg rá? A pénz miatt? Attól féltetek, ha hivatalosan megöröklöm a birtokot? Felségárulás miatt elkobozzák az osztrákok, mi? Akár megöröklöm, akár elkobozzák, te elveszted a járadékodat. Mert csak az apám haláláig járt volna neked.
Hát nem érted? Nem akartuk, hogy levélből tudd meg, hogy elvesztetted elsőszülött gyermeket.
Addig hazudsz, míg véredet nem veszem.
Segítség!
Nem! Nem veszem a véredet. Ostobaliba. Az a gyermek 5 éve halott. Sose tanult meg ilyenni. A kezem közének kerüljön, aki ezt kitalált. De most te vagy itt. Veled van tisztázni valom.
Már bocsánatot kértem.
Kérj bocsánatot még egyszer. Vagy 100-szor. Az is kevés.
Te velem így nem beszélhetsz. Nem én öltem meg a szeretteidet, és még csak nem is én találtam ki, hogy neked ne szóljunk róla. De nem lehetett más tenni, fog fel végre. Amíg a végrendelet nincs kihirdetve, a birtok jog szerint még mindig az apádé. 5 év telt el, és még százak vesztették vagyonukat, szurdok még mindig a családé. Ha holnap elkobozzák a birtokot, már azzal is bentebb vagyunk, amit az 5 év alatt sikerült földből, erdőből kinyernünk.
Micsoda gyalázat!
Ha börtönbe vetnek, Isten ments, kivégeznek! Általad elveszett volna, amit a családod századok óta birtokol. Ha magadénak is hiszed, csak kölcsönbe kapod, hogy csorbítatlanul add tovább, vagy gyarapítsd.
Most már el is adhatnánk.
Még csak az kellene!
Az lesz pedig! Bármilyen keveset adnak érte. A fele elég rá, hogy abból hajójegyet vegyünk.
Milyen bolondságod ez már megint? Egy igaz magyar soha nem hagyja el az ősi földet.
Mondod te, aki Brüsszelbe mentél férjhez egy szatócshoz. Na jó. Legalább tisztességesen eltemették őket. Remélem apám nem ül kitömve a könyvtárszobában.
Titokban temettettük el, de tisztességesen. Csak 2 holttestet nem találtak meg, az egyik román nő cselédét, Milájét, meg a kis Lujzájét. Hát nyilván rejtőzködtek valahol a padláson, és bennégtek, amelyik arra a mócok lángba borították az útban.
Szerencsét, hogy magyarul mondtad ezt. Így Émi alig, ha érti.
Hova tűnt az ujjáról a méltóságos nagymama turmalin gyűrűje? Zálogba tettétek? Jaj, Dolfi, nem szabad ilyet. A nagymama igazi grófnő volt. Általa vagyunk mi is grófi sarjak. Ez családi erekje!
Takarodj innen.
Mindent tudok magáról. De eddig észre se vettem, hogy ön szeplős.
Azt hiszem, nem azért kelt át a csatornán, Fábián úr, hogy a szeplőimről kiskuráljunk.
Mint mondottam, mindent tudok magáról. Végeztem ugyanis egy kis nyomozást. Az ön nagyanyja.
Bába volt. Na és?
Fiatal korában, felsőbb körökben bocsátotta áruba a bárjait.
És ha így lett volna? Miért fontos ez most, fél évszázad után?
Azt is megtudtam, hogy a nő rokonai 18 évesen felkínálták önt egy híres perversznek. És ezért anyagi ellenszolgáltatásokat fogadtak el tőle.
Úgy nyilván azt is tudja, hogy az a férfi nem tudott volna kárt tenni bennem, ugyanis...
Tudom. Mrs. Rodge mindent elmondott Londonban nekem.
A bátyám elhagyott lotyója.
Aki azóta egy híres szocialista felesége lett.
Maga pedig titokban a szocialista tanok híve. Nyilván jobban kifizetődik, mint a mesmerizmus. Bár mindez csak arra szolgál, hogy elfedje az ön igazi foglalkozását. Tudja, hányan mondták már nekem, hogy ön hivatásos besúgó?
Ez természetesen nem igaz.
Mi a legmegdöbbentőbb állítás, amit még tehet? Például, ha azt mondaná, hogy a férjem kivel ágyon és asztalon osztozom, spion?
Természetesen az.
Ön bolond.
Mit gondol, miért járta meg Konstantinápolyt? Azért, mert arra megbízást kapott. Ahogyan Almási is, csak másoktól. Amennyire tudom, a férje a mi ügyünkért dolgozik. Ha csak nem kettősülnek. Mindazonáltal ez valószínűtlen, hiszen akkor nem döngicsilnék körül önöket osztrák bérencek, francia és orosz pénzen tartott hivatásosok.
Mondom, hogy bolond!
Almásiék cselédje épp úgy figyeli az ön férjét, ahogyan a Bárdi úr félvér párizsi metresze is jelentett róla. Hogy amiként önt figyelte a magát borkereskedőnek álcázó osztrák alkalmazásban álló kém, egy bizonyos Mr. FitzJames ifjú neje.
Én nem tudom valójában, mit akar tőlem Fábián, de az efféle dajkamesékből lassan már a gyermekeim is kinőttek. Hogy minden élőt befeketít, azt még elnézném magának, mert én olyannak látom az életet, amilyen, és már semmi sem érhet engem váratlanul. De ha valaki ártatlan volt ezen a világon, hát szegény Effi mindenképpen az.
Nos, ha jól tudom, az ártatlan hagyatékából önhöz kerültek bizonyos levelek, amelyeket egy ismeretlen angol nő adott át önnek nemrég, hogy jutassa el őket Bécsbe.
Igen. Utolsó kérése az volt, hogy egy férfitől kapott titkos szerelmes leveleit juttassam vissza a feladónak.
Belenézett ön azokba a levelekbe?
Nos, lehet, hogy kétes a származásom. Sőt, tudja mit? Az is lehet, hogy a nagymamám Lady Odil apjának szeretője volt. Így bennem némi ön által megvetett kékbér keveredik egy szajhájéval, és csak ezért lehettem a hercegi család nevelője, nem pedig kiváló képességeim miatt. De sose bontanék fel egy másnak szóló levelet. Nyilván kicsin dolog ez, de hát amikor maguk férfiak történelmet csinálnak, egy nőnek nem marad más esélye, mint hogy apró dolgokban őrizzen meg valamit a tisztesség morzsáiból.
Ez szép. De ha mégis felbontaná azokat a leveleket, látná, hogy minden szavam igaz. Ebben a világban semmi és senki nem tisztességes. Még a holtak sem, asszonyom.
Szólítom a szellemvilágot.
Ugyan hagyjuk. Én nem hiszek ebben a bolondságban.
Szóljon a barátjára, Aladár.
Jelenj meg köztünk, akárki vagy.
Nevetséges.
Ülj nyugodtan az ülepeden, Rudolf.
Koppintással válaszolj kérdéseinkre.
Ha én elviselem ezt a pár percet, akkor te is kibírod.
Egy koppintás igen, két koppintás nem.
Nekem már nincsenek kérdéseim.
Jön. Érzem a lélek jelenlétét.
Ki vagy?
Nem jó, erre nem tud igennel vagy nemmel felelni.
Szellem alakot öltött fogalom vagy?
Nem az.
Megmozdult az asztal.
Csendet.
Nagy ember lelke vagy?
Szeretett halottunk szelleme?
Nem.
Hála a magasságosnak.
Talán testre várakozó lélek vagy?
Igen.
Egy meg nem született gyermek, aki testi valójában félig már itt van köztünk, csak lelke nem született még a földre.
A magzatára érti.
Ő az.
Na persze.
Hazádban nősz majd fel.
Születésedtől kezdve? Igen?
Megkapom az amnestiát. A császár értékeli, hogy...
Ferenc József lesz a királyod? Nem?
Nem?
Az meg hogy lehet?
Lesz egyáltalán királyod?
Nem értem. Valami nem jó. Ha a komornám itt volna, de Párizsba kellett utaznia, mert...
Egy új világban fog születni?
Nem jól kérdezzük.
Úgy értem, az új világban?
Amerikában? De hát mi haza készülünk utazni, nem pedig...
Apád, magyar?
Elég ebből az ostobaságból.
Az anyára kérdezzen, Émi. Anyád.
Nem látják, hogy rosszul van.
Csak még ezt az egyet.
Mindjárt elájul.
Az édesanyja...
Vizet. Émi, hozom valaki egy pohár vizet. Térj magadhoz. Repülős ablakot. Egyetlenem.
Sajnálom, hogy az este nem voltam jelen.
Már csak maga hiányzott volna.
De hallom, hál' Istennek már nincs semmi baj. Láthatom még mielőtt elutaznak?
Mit akar a feleségemtől folyton? Ez már szemtelenség, Fábián.
Meglepő felfedezésemet szerettem volna vele megosztani.
És pedig?
Megértettem, hogy a kisfiúk zsenge testének rezgései mit kívántak nekem mondani. Vigyék specialistához, de gyanítom, ő is igazat ad majd nekem.
Amennyiben?
A kis Fülöp. Süket néma.
Meglátjuk. Azt mondják, Amerikában mindenre találni gyógyírt. De ha maguk közül, vagy akár a szellemek közül bárki, oda is követni merne minket, esküszöm nem éri túl.
Elhangzott Nyughatatlanok. Ötödik, befejező rész. Szereplők: Émi, Gubik Ági, Bárdi Rudolf, Kálid Artúr, Tóni Bárónő, Szabó Gabi, Almási Aladár, Józsa Imre, Lédi Odil, Kútvölgyi Erzsébet, Fábián Dániel, Sorbán Csaba, Amál, Szilágyi Anna Mária. Szécsi Noémi regényét rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. Hangmérnök Kis Attila. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média Stúdióban 2014-ben. Regény rádió változata 2014-ben készült, és utoljára 2023. március 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. Ötödik, befejező rész.
Zelma előadta, hogy igencsak nyomasztja a semmittevés. Erősen kívánkozik a deszkákra. Esélyem, egy ilyen évad után persze csak valami országjáró társulatnál lenne, súgta a fülembe, és nagyokat pislogott, mit szólok tervéhez. Ki mondja-e ezzel kapcsolatunkra az áment? Nekem meg kapura jött a lehetőség. Terveimbe éppen passzolt egy kis országjárás. Szívesen elhagytam volna a fővárost, ahol egyre forróbb lett a gyalogkő a kaszinói szakításom után. Főleg, hogy még két gyors látogatást terveztem oda, hogy az úton semmiben se szenvedjünk hiányt. Puhább, sárosabb utakra, és főleg kevesebb fényre vágytam. Boltíves, csendes fogadókról ábrándoztam. Ha akadna alád deszka, veled tartanék, drágám, feleltem neki. Na, nem a társulattal lakom majd, de arra mennék, amerre a trupp. Ismerkednék a hazával. A lány elsírta magát, menekülési kényszerem igazi szerelmi vallomássá nem esült. De nem csak a kényszer hajtott, hogy elhagyjam az én tabánomat, hanem a kíváncsiság, a kalandvágy is. Minél több tájat, várost szerettem volna látni, élvezni ügyesen végrehajtott csapolásom gyümölcsét. De még kevés volt a pénz ahhoz, hogy kedvemre utazgassak. Ezért az egyik este ismét a Szép utcához hajtattam. A portás már ismerősként tisztelgett, megint a ruletterembe mentem. Csak most két pörgetés között hívtam félre emberemet, ezúttal egy zicsi grófot. Nyerő paszban szórakozottan lépett mellém. Hogy 5000 koronát? Megbocsáss, fiam, de ki is vagy te? Pálfi Norbert herceg, kérlek. Vágtam össze sértődötten a sarkantyúmat. Na hát, és hogy van a kedves édesapád? Betegeskedik szegény, csak ritkán jön Pestre. Ó, szegény, és mi baja? Köszvénye van, tudod, kérlek, az a sok bifsztek angolosan. Még Oxfordban szokott hozzá, pedig eltiltották tőle az orvosok. Na, csak vigyázzatok arra a ragyogó emberre, húzta elő Zicsi a tárcáját, és számolta le kezembe a pénzt. Két nap múlva ismét ellátogattam a kaszinóba, és ismét 5000-et szakítottam. Mindkét alkalommal a legmerészebb rögtönzésre készen érkeztem, és az első ismétlésnél 6000, a másodiknál már 11000 koronát tettem a tárcámba, hogyha elkerülhetetlen a találkozás, azonnal megadhassam korábbi kölcsöneimet. De nem találkoztam a hitelezőimmel. Ekkorra azonban már komoly veszély fenyegetett, hogy egy Orfeumban, az operában, vagy valahol a korzón összeakadok hármójuk közül valamelyikkel. A korábbról megmaradt pénzzel együtt 20000 koronával a zsebemben sétálgattam a pesti tolongásban, és egyre erősebben vágytam a vidéki élet csöndjét. Előbb azonban a társulat keresés feladataival kellett megküzdenünk. Közeledett virágvasárnap. A színházzal rendelkező direktorok már tervezgették, kiket rúgnak ki, és kiket szerződtetnek az új évadra, mely húsvét után indult. Zelma már hajnaltól készítgette magát a komédiás vásárra. Válogatott a legújabb irány szerint készült ruhái között. Ugyanis a Pesten töltött ráérős esztendőben a nőlapokból harcos reformpártivá képezte magát, mármint ami a női divatot illeti, s ebben jelentős összegekkel támogattam. Jól esett nekem-e főúri nagyvonalúság, mely eztán végig kísérte életemet. Hisz a pénz arra való, hogy a fenekére csapjunk. Szaladjatok csak, aranycsíkócskák, jöttök ti még vissza hozzám, ha szólítlak benneteket, mondogattam Zelmának, mikor a kezébe nyomtam a pénzt a ruhákra. Tudod, Milán, végtelenül megrémített engem ennek a Craig doktornak a cikke, szólalt meg nőm a tükör előtt készülődve. 100 fiatal dáma közül minden második halálát az a szörnyű fűző okozza. Nem túlzás ez, drágám? Dehogy túlzás, Milán. Azok a fémpántok meg halcsontok tönkreteszik a májat, a lépet, a gyomrot, de még a méhet is. A méhet is, Milán. Egy szörnyű gyermekelhajtó eszköz a fűző, sóhajtott, s rám pillantva várta a hatást. De én csak egykedvűen kefélgettem a cilinderemet. Zelma elővette ládikájából a kicsiny zománc tulipánt, és ruhája gallériára tűzte. Honfik és honleányok közé megyünk, drágám? Nem erről van szó, Milán, de én már enélkül nem is lépek ki az utcára. Hatalmas fegyver ez az osztrák ipar ellen. Simította végig a picin jelvényt, mely azt jelentette, hogy csak magyar gyártmányt vásárol a viselője. Gondolod, a kereskedőknek nincs annyi eszük, hogy a magadfajta iparvédőknek nem mondják a brünni posztóra, a lioni sejemre, vagy az osztrák vászonra, hogy az magyar gyártmány? Ez a jelvény is Bécsben készült, drágám. Ő meg, mintha meg sem hallotta volna, tovább igazgatta toalettjét. S el kellett ismernem, sokkal izgalmasabb volt ez a sejemruha, ami a test valódi formáit sejtette, mint a hagyományos, minden asszonyt homokóra formájúvá préselő, abroncsos, fűzős divat. Karonfogva igyekeztünk a pannónia elé, ahol cifra tömeg gomolygott, s már távolról látszott, hogy másféle népek ezek, mint a körutak teraszain kávézó polgárok. A hölgyek bátor vöröset, kiáltó kéket, mindenféle rikító darabot hordtak. Az urak széles karimájú kalapokat, várra csapott felleghajtó köpenyeket, bika vadító nyaksálakat. Gesztusaik is harsányabbnak tűntek. Már távolról ordítva köszöntötték a másikat. Majd egymás karjába vetették magukat, hogy kenyeres pajtásom, édes szívecském, de rég láttalak, úgy hiányzott a te legendás. És ekkor jöttek a kifogyhatatlan bókok orgánumról, tánctudásról, felső céről. Láttam ruháik anyagának hitványságát, a hamarjában készült öltések egyenetlenségét. De hisz nem is közelről kellett ezeket vizslatni, hanem padmajfáklyák fényében a publikum felől. Akadt aztán néhány feltűnően elegáns úr is, akik nem tűntek módosabbnak, inkább csak gyengéjük lehetett a finom viselet. Az egyik szalonkabátban, lakcipőben áldogált a járda szélén, cilindere fényesre vasalva, hajtókáján fehér szegfű, akár egy virtigli gróf. Egyszer csak kiszaladt a pannóniából egy férfi. Az úr Bodrogi? Kérdi. Nem, én Vihari Csaplovics Elemér vagyok, apa és jellemszínész. Tetszik a karaktere, elvinném Aradra. Mennék, bólintott a gróf külsejű. Gardróbja, frak, Ferenc József, Pepita nadrág, vászonkabát, fehér kamásli, és persze minden, mi a népszíműhöz kell. Pityikés lajbi, árva lányhaj, rendben, nyújtott a kezét az igazgató, kap 10 korona előleget, a többi délután a rétinél. Zelmához is odalépett valami direktorféle. Én távolabb húzódtam, és a vásár zsongását figyeltem. Mindenből több volt a kelleténél. Több szín, hang, kalapkarima, fodor, csók és mosoly. Mégsem éreztem ezt kellemetlennek. Sőt, megkívántam cifra gönceiket, széles öleléseiket, és hirtelen szerettem volna közibük tartozni. És meddig, Trüffel, meddig bírnád te ezt? Kérdeztem magamtól. És arra jutottam, hogy mikor a hangulatom úgy diktálja, belépnék közéjük. Mikor meg már elég a csepürágásból, visszaváltozom gróffá, aztán majd ismét jöhet a színpad. Sétálnék tűz és víz között, kiélvezve mindkettő delikát ízét. Ahogy álmodoztam, azon kaptam magam, zavar, hogy engem senki sem szólított le. A többiekben azonnal meglátják a petúrokat, rómeókat, bennem meg még egy hitványka második ajtónálót sem sejtenek. Egyre kihívóban kezdtem mutogatni magam az arra sétáló mustrálóknak. Rájuk mosolyogtam, pózoltam, de ők csak biccentve továbbálltak. Hát miben jobbak ezek nálam? Végül rájöttem. Az összes férfi csupasz arcú volt. Ebben a szakállas, bajszos magyar világban a színészek sima képűek. Van persze illő szőrzetük, ha azt kívánja a szerep, amit a varázsos illatú masztixszal fölragasztanak, de ha kell, mesztelen pofázmánnyal adják a római szenátort. Megfogdostam tömött huszárbajszomat, és megnyugodtam. Effélét rajtam kívül itt csak az intendánsok viseltek. Ekkor elébe ugrott Zelma, hogy sikerült egy igen jó nevű, ezt hangsúlyjal ismételte, mint ki magát győzködi, egy valóban jó nevű vándortársulathoz szerződnie. Délután már alá is írja a kontraktust a réti féle ügynökségnél, az Erzsébet körúton. Húsvét hétfőn indulás. De hova? Kérdem. Mindenhová, Milán, körbe az országban. És a szerepköröd? Drámai szendének és komikának szerződtettek. Sajnos karkötelezettséggel. Nem rossz, bíztatgatta magát, de lehetett volna jobb is. Én igazából hősnői és társalgási színésznői szerepkörre gondoltam, kardalosság nélkül. Megértelek, bólintottam, mert sejtettem kívánsága okát. Szerelmes. És a szerelmes színésznő hősnői tirádákra, s nem bolondozásra vágyik. Most már utazhattam. Megjegyzem, akkoriban igen ritkán mozdultak az emberek, kivált a gentlemanek. Esetleg örökségi tárgyalások, temetések alkalmával, egy fürdőhelyen áztatni magukat, de hogy városról városra menjenek csak úgy, kíváncsiságból, az ilyen úr különcnek számított. Én azonban akkor már ilyenként tiszteltem magam, különc úriemberként, sőt, különc grófként, mivel a gróf Zsigray Pál álnevet terítettem magamra utazóköpenyként, hogy megillessen a főnemeseknek járó respektus. A fényűzés kóstolgatásához egy grófi jelmez bizonyult a legpompásabb álcának. Ilyenkor, ha megkérdezte valaki egy társaságban, honnan az ízlés, a modor, és persze a pénz, melyet így könnyű kézzel szór ez a finom úr, akkor a fülébe súgták, de hisz egy gróf. Ja, hogy úgy, bólintott erre, s már is mindent értett. A társulat vonattal járta az országot, és azzal, hogy a királyi államvasút osztályokba sorolta kocsijait, mindjárt a truppot is kasztokba sorolta. Én és nőm az elsőre váltottunk jegyet. A direktor úr és neje a második osztályon. A színész urak és hölgyek a harmadikon, még a dekorátorok és egyéb segéderők a negyedik osztályon utaztak. A csomóponti állomások éttermeiben a kompánia dohányosai vagonbéli elhelyezkedésüknek megfelelően adták át magukat szenvedélyüknek. A direktor úr Britannikát pöfékelt. A szalongavallérok és operettkomikusok Virginiát. A hóruk emberek meg jobbára Finánc nem látta bagót rágtak. Én akkoriban kubai kabarot non plus ultrát szívtam. Mikor megérkeztünk újabb állomáshelyünkre, csomagjaimat a megőrzőben hagyva azonnal a restibe siettem, hogy mielőbb föltérképezzem a hely gasztronómiai kínálatát. A sódar illatú nyugalmat, a sörcsapok sziszenését csupán a színi direktor kiáltozása zavarta meg. A rosszul öltözött, bozontos hajú ember a szerelvény mellett rohangált és úgy üvöltözött, mint az által alakított antik hősök. A nyitott ablakon keresztül gyakran hallottam, mikor a rúdra tekert díszlet függönyöket vette számba. Parasszoba, polgári szoba, úriterem, börtön, vidék, város, Jani. Hol a puszta? Kerítsd elő a pusztát, vagy megnyúzlak! Mikor előkerült a puszta, következtek a mozgó díszletek. Két ajtó, kiáltotta a direktor, két ablak, várfal, várkapu, rácsozat, két nagyobb fa, három kerti bokor, két darab víz, két szikla. És a templom, hol a templom? Sivított most a direktorné egy lompos drámai szende. Én megvártam a főurat. Lestem a spejtszetlit, mely következtetni engedett a városka, rendszerint koronára vagy bárányra keresztelt fő vendéglőjének ételpompájára. Már a resti megmutatta, hogy miben jár elől a település. Borjú becsináltban, toros káposztában, avagy valami zaftos sült félében. S ha a pincér, mint Szentlőrincen egyszer, azzal bíztatott, hogy feléjük a gulyást négyféle húsból főzik, úgy, mint rostélyosból, hátszínből, felsálból és vesepecsenyéből, akkor mindjárt tudtam, hogy komoly helyre érkeztem. Egy reggeli? Vagy ha már 11 felé járt, úgy egy gábel früstök elfogyasztása után vitettem csak magam a főtéri fogadóba. Csak így, komornyik nélkül, gróf úr? Kérdi az ezüstfejű konyhájára hiú fogadós, sejem sapkáját gyűrögetve. Hogyha parancsolja, már is üzenek a bérlakáért. Csak üzenjen, fogadós uram, üzenjen, bólintok, épp kérni akartam. és érkezik a nyugalomba vonult lakály, aki öregkorára megszedte magát, s a csendes vidéki városba vonult vissza, hogy utolsó éveit könyvei és kedvenc tejái társaságában töltse. Nem a pénz viszi rá, hogy néhány hétre egy idegen gróf szolgálatába szeküdjék. Inkább nosztalgiából vállal efféle fellépést. Hogy hívják? Kérdem, mikor először jár nálam a bérlakály. Hogyan kívánja a gróf úr? Ahogy utolsó helyén nevezték. Az elmúlt 30 esztendőben Valérnak szólítottak gazdáim, hagyja meg magát. Akkor nekem is jó lesz így. Valér. Aztán mindenütt megtalálta a fogadós ezeket a valérokat. Különös érzés volt, mikor a gondos öreg emberek a nyakkendőmet kötötték, lábam előtt térdepelve cipőmet fűzték, vagy izzadás elleni permettel hintették a talpamat. Olykor beszélgettünk. Én grófi családfámról, tanítatásomról, ők régi gazdáik kedves szokásairól, saját szerepük nélkülözhetetlenségéről meséltek. Sokat tanultam a főúri komornyikoktól, hisz én csak az arisztokraták házon kívüli életét ismertem, de a papucsos, sejemköntösös grófokat tőlük tanultam alakítani. Háromban azok a vidéki vendéglők sem voltak utolsók. A boltíves főtéri refektóriumokat rendszerint a város adta bérbe, s aki belépett ide, nehéz ételszagokat érzett a konyha felől, borjú pörkölt és fokhagymás sültek illatát. A húsok cérna metéltel dúsított levét porcelántálban szolgálták föl, külön tányérra kerültek a marhakoncok, zöldségek, az étlapokat komor, tehén és disznófők ékesítették, kizárólag fehér damaszttal terítettek, és az álkendők ropogtak a gondos keményítéstől. A kanalak mélyek, a lekerekített kések élesek voltak, hogy még az ökörúszáj porcaival is elbántak. Az ételeket kóstolva, meg mintha évtizedeket ugrottam volna vissza az időbe. Nehéz, zsíros parasztételek voltak ezek, s bár ízlettek, de a pesti francia módi még nyomokban sem mutatkozott. A durva fogások olykor meggyötörtek. Így eleinte porokkal enyhítettem égő gyomrom. Még nem rájöttem, hogy a kiadós séta, a rendszeres testmozgás az ellenszere az incsiklandó gonosztevőknek. De nem csak ételismeretből, hanem a hazai társadalomból is okosodtam a főtéri koronákban és bárányokban. Törzsasztalaik a vidéki nadrágos emberek keresztmetszetét adták. Külön ültek a folyton étteremben kosztoló, színes nyakkendőjű aglegények, kiket már ezen nőtlen állapotukban fognak sírjúba tenni. Kisújjukon pecsétgyűrűt viselve mustrálták az étlapot, harsány nevetés közepette heccelték egymást, olykor társuk karjára tették kezüket, s a szokásosnál tovább pihentették ott, midőn leadták delikát rendelésüket. Levessel kezdtek, házi kompóttal zártak, közben sültet, tésztát is bőven rendeltek, mert ízlésük és pénzük is volt a válogatáshoz. Aztán nem maradhattak el a városi és megyei hivatalnokok, a szolgabírák és írnokok. Hosszú asztalaiknál sert ittak, hozzá perecet rákcsáltak ráérősen, vagy virslit tunkoltak pörkölt szaftba. A tanárok a sarokban gubbasztottak. Kevés szóval szörcsögve kanalazták a levest, kortyolták a spriccert. A főtt marha húshoz meg paradicsom szószt kértek, mely bajszukról vérként csöppent alá, mint azt némely diákjuk terjesztette róluk. A másik sarokban meg a magukat a helység bohémiaiként tisztelő urak tanyáztak, hírlapírók, dalárdai karmesterek, szép lelkű polgárok. Ők rosszféle borokat vedeltek, és valami különlegességre vágytak. A fogadós olykor távoli országokból érkezett dobozokat bontott asztaluknál, portugál és argentin halikrákat, de csak olyanokat, melyek skatujáját varázslatos donna képe díszítette. De ha igazán üres volt a gyomruk, akkor sültet rendeltek. Kivált, mit csonttal hoztak, hogy apró harapásukkal rágicsálhassák az inas húst. Magukat mindenféle tréfás nevekkel illették, mint a múzsák gyermekei asztaltársasága, vagy a KKK-kör, a kultúrát kedvelő kravátlicsok köre, s ehhez akadt egyennyakkendőjük is, amit persze senki sem vett észre a helyi társadalomban. Ha helyőrség állomásozott a településen, akkor a tiszteknek külön asztal dukált. Ők jobbára apró ruszlikat és tengeri heringet fogyasztottak, hozzá savanyított hagymát ropogtattak, mondván az bátrabbá és egészségesebbé teszi őket, s ez bizonyára így is lehetett. De én mindebből csak az átható szagot nyugtázhattam. A tisztek néha sampányt rendeltek hitelbe. Sampuszt ide, főúr, egy flaskával, de a legjobbat, kiáltották, bár tudták, hogy csak egyfélét tart a vendéglős. Este felé aztán megjelentek a város jómódú kereskedői és iparosai. Vacsorához nyakkendőt kötöttek, s a legszívesebben a pörköltek különféle nemeit fogyasztották főtt krumplival. Afféle parfümös kis kőszínház kevés akadt a turné során. Jobbára a nagyfogadók emeleti száláiban, csillagfényes estéken meg a tágas udvarokon lépett fel a társulat. A szabad ég alatti előadásokhoz ügyes hóruk embereink deszkákat fektettek sörös hordókra, a nézőtérre pedig padokat ácsoltak. Az álló közönséget pallóval választották el az ülő úri népektől. És hogy azért a birkahodálytól némileg különbözzék művük, zöld gallyakkal díszítették és rózsavízzel illatosították a deszkaszint, miután kijárt néki az aréna megnevezés. Az egyszerű festett háttérfüggöny és a néhány mozgó díszlet mégis oly mély illúzióba ringatta a közönséget, hogy mindent elhitt, mert hinni akart. Gyakran néztem, miként rettegett, lelkesedett, nevetett a publikum, átadva magát a bűvöletnek. Ez volt a gyengém, ez a drága naivitás. Hogy nem várt el a közönség mindent a színpadtól, hanem a maga becsületes élvezni akarásával, lelkes képzelő erejével, sőt, kritikátlan odaadásával önként követte a fát aktorokat is. Az amúgy meglehetősen közepes előadásokra inkább azért jártam, hogy a színpad helyett a publikumot vizslassam. Miféle erős hatások alá vonják őket a komédiások, mert további csapolásaimon én is efféle mély illúziókat szerettem volna kelteni. Gyakran beszélgettem a teátristák tudományáról a trupp egyik érdemes tagjával, bizonyos Gyöngyi Izsóval, aki igen széles palettán kevergette színészi eszközeit, s olykor hozzánk csapódott a Gömöri Kölyök is. Ő mindenféle naturbursokat, lányos gavallérokat játszott. Egy különösen gyönge előadás után így szólt Gyöngyi. Tudja, gróf úr, minden színészünknek van valami hibája. Mert ha nem volna, akkor a Nemzeti Színházban játszana, és nem itt velünk, ma Baján, a jövő héten pedig Jankovácon. És magának, művész úr, tám magának is van hibája? Mert én igencsak nagyra becsülöm a kegyed alakításait, lantoltam neki. És ezzel az elevenyébe találtam. Mert játszott ő már a Vígben is, de aztán oly skatujába szorították, mely nem engedte kibontakozni. Pedig erre a pályára születni kell, gróf úr, és én erre születtem. Már apró gyerekkoromban a Miskolci Színház deszkáit tapottam. Egy Klisnyig nevű majom imitátor járta az országot, a Domi az Amerikai Majom című darabbal. Minden állomáson kerítettek neki gyermekszereplőt. Ez lettem én Miskolcom. És egyik este ott volt Dériné is, aki Diósgyőrben élő nővéréhez látogatott. Megsimogatta a fejem, és ezt mondta: hej, de bátor fiúka, hej, de bátor fiúka. Belőle csak színész lehet, mondogatta eztán mindenki. És az is lettem. De ifjú színészként Szegeden egyszer Szeles Józsefkit neves Shakespeare színésznek tituláltak, megjegyzem, én csak operettékben, meg népszínművekben láttam, azt mondja nekem, hogy magából Gyöngyi soha se lesz nagy színész. Hát már miért nem, Szeles úr? Mert nem mozog az orcimpája. Ki akinek nem mozog az orcimpája, az nem lehet jó színész. Hát elkezdtem a tükör előtt idomítani a cimpámat. És megtanultam. Nézzék! És valóban, szinte integet az orcimpájával.
Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvasta Máté Gábor. Az ötödik befejező rész hangzott el. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
A regény rádió változata 2009-ben készült, és utoljára 2010. május 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.